elkezdjük. Úgyhogy mi lenne, ha imádkoznánk, és ezt kérnénk, hogy Isten, a mindenható Isten szóljon személyesen hozzánk. Drága Urunk, köszönjük neked ezt a nagy kiváltságot, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked azt a csodát, hogy megismerhetjük a valóságnak azt a szeletét, amely láthatatlan, de örökké való, változhatatlan, és összhangba kerülhetünk azáltal, hogy halljuk és elfogadjuk a te szavaidat. Összhangba kerülhetünk a valósággal, az igazi mozgatórugójával ennek az életnek, a személyesen veled. És köszönjük neked, hogy tudjuk, mi az élet. Élet az élni veled, élni, fogni a kezed, és nem engedni el. Kérünk, adj bölcsességet, hogy nekem, hogy tudjam kommunikálni a te gondolataidat, és adj nyitott füleket és nyitott szíveket, hogy érthessük a te gondolataidat, Uram, és tedd ezt, áldottál ezt az időt, és használd arra, hogy eredményesebbek, vagy még inkább áldottak legyünk ebben az életben. A munkánkban, a családunkban, kötelességeinkben, szolgálatainkban, és vezess minket. Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Gondolkodtam gyakorlatilag a múltkori előadás témája ihletett egy néhány gondolatot a fejemben. Ugye arról beszélt még Pásztor Kende, és aztán a Sanyi is kiegészítette, hogy az ember nem lehet teljesen független. Nem lehet mindentől függetlenül élnie. Bár a világ ugye ebbe az irányba taszít minket, hogy függetlenek legyünk. Hogy az életemet teljesen én tudjam a kezembe tartani. És ez ugye sokszor rá kell döbbenünk, hogy ez milyen illúzió. Mert minél inkább ebbe az irányba megyek, annál inkább függővé válok, mert mindig valamitől függök. Ha nem Istentől függök, akkor valami mástól. Tudod, függök az ügyfeleimtől, hogy fizetnek-e, függök a felettesemtől, hogyha van, hogy függök azoktól, akik nekem mondjuk beszállítóim, vagy függök esetleg tudod, attól, hogy a kormánynak bizonyos döntéseitől látszólag, és nem akarok belemenni ebbe látszólag, de igazából valóság az az, hogy nekünk megvan a kiváltságunk, hogy teljesen függően éljünk Istentől. Oké, de ezt nem menjünk még ilyen előre. Erre gondoltam, hogy van egy rossz fajta függőség. Van olyan függőség, amikor ki vagyok szolgáltatva a másoknak, amikor mások hangulata határozza meg az én hangulatomat, vagy a környezetem, mondjuk az időjárás határozza meg a hangulatomat, vagy az, hogy mások mit mondanak rólam, ez határoz meg. Ez egy rossz fajta függőség, mert az embernek megvan a szabad akarata, ugye? Istentől kapott ajándék, a szabad akaratom, hogy nemet mondjak erre, hogy nemet mondjak arra, hogyha valaki tudod, esetleg leértékel engem, mint embert. Sziasztok! Nem a teljesítményemet értékeli le feltétlenül, hanem engem, mint embert, hogy te értéktelen vagy, hogy nem vagy jó semmire. És nekem megvan erre a hatalmam, hogy ne hallgassak erre. És egy ilyen módon ne legyek függő ettől, mert ez egy rossz fajta függőség, egy ilyen vízszintes függőség, mert egy másik ember vagy körülöttem lévő dolgoktól függök, hanem kell egyfajta személyes függetlenség ezen a szinten. Egy olyan függetlenség, amely megadja nekem azt az erőt, hogy az ilyen helyzetekben, amikor ki vagyok szolgáltatva, és valaki más véleményén lógnék, azt tudjam mondani, hogy nem. Szabad akaratom, azt mondom, én szabad vagyok. Én egy független ember vagyok, és nekem megvan a hatalma arra, hogy cselekedjek, ugye, meg is van a felelősségem erre. És igazából az ember, amikor elkezd, biztos tudjátok mi ez, proaktívan gondolkodni, akkor az azt jelenti, hogy felvállalja a felelősséget, hogy ő tud változtatni dolgokon, hogy én tudok a hozzáállásomon változtatni, hogy én tudok változtatni a helyzetemen sokszor, és vannak olyan részletei, amelyeket nem tudok megérinteni persze, de itt ezen ugye mindig tudok változtatni. Megvan a hatalmam a szabad akaratom miatt. És egy ilyen fajta személyes függetlenségre szükségem van ahhoz, hogy aztán egy úgynevezett, egy egészséges egymásra utaltságban éljek. Mert az ember nem magányos harcosnak lett alkotva. És ugye megnézzük, hogy az igazi eredmények azok csapatmunkában születnek. Akár egy, még egy élsportoló, mondjuk egy úszónak is ott az edzője, egy válogatott csapatnak, ugye ott van a csapatjáték, és a vízilabda válogatott egy nagyon jó példa, ugye, akik hihetetlen eredményeket értek el, és nem azt mondták, hogy ő volt a legjobb, meg ő volt a legjobb, hanem ők maguk, ha hallottatok nyilatkozatokat, mondták, hogy ez csapatmunka, hanem ő jobb vagy rosszabb, nem így néznek egymással. Nyilván technikailag azt figyelik, hogy lehetne javítani, de ők csapat, ők egyek. Egy egészséges egymásra utaltságban élnek. De ennek az alapja, ez a személyes függetlenség, ez a belső egészséges önkép és tartás és gerincesség, hogy én egy értékes ember vagyok, és engem nem határoz meg a környezetem, hanem én határozom meg magamat. És ennél még tovább is mehetünk egyébként, de munkahelyeken, a munkakapcsolatokban nem olyan emberekkel könnyű együtt dolgozni, akik egyenesek, őszinték, és megfelelő énképük van, nem? Általában akinek valami problémája van, a kisebbségi komplexusa, vagy egyszerűen csak valami fájdalma, amit hoz magával, ő olyan, mint egy ilyen időzített bomba, hogy nem tudni, mikor robban fel. És persze nem ez a, nyilván tanítják ezt bizonyos helyeken, nem mondom a nevét, de bizonyos ilyen üzleti iskolák, hogy az ilyen emberek csak meg kell szabadulni. De hiszem, hogy nem ez az egyetlen megoldás, hanem az, hogyha emberként bánok fel, és nyilván nem munkája, nem egy pszichiátria intézet, vagy nem gyülekezet egy ilyen értelemben, de ugyanakkor fontos, hogy emberként lássam a másikat is, és ha vezető vagytok, akik vezetők, azok nekünk nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy az embereknek mit mutatunk, a kapcsolatokat hogy építjük fel, és őt felemeljük, vagy lenyomjuk, mint embert, hogy elismernem az értékes voltát, vagy úgy tekintek rá, mint egy elrontott valamire, aki nem lehet segíteni. És mondom, tényleg vannak, akik ezt tanítják, sikeresek egyébként egy darabig működnek, hogy vannak emberek, akiket nem lehet megjavítani. És persze tényleg van olyan, hogy valakivel nem tudok együtt dolgozni, ez normális, hogyha a kiválasztási folyamatom nem átment egy olyan ember, aki aztán igazából nem alkalmas a feladatra, persze az normális, de minden ember, már bocsánat, defektes egy kicsit. Mindenki. Mi azok vagyunk. Ezt Isten mondta. És az nem azt jelenti, hogy szerencsétlen idióták vagyunk. Tehát így kell nézni magunkra, nem. Hanem azt jelenti, hogy neked kell még valami ahhoz, hogy egészséges tudj lenni. Önmagunkban mi nem tudunk jobbak lenni. Egy szintig el tudunk menni az emberi jóságban, de aztán annak vége. És aztán igen gyorsan elfogy. Elfogy a türelmünk, elfogy a szeretetünk. Az fogy el először, azt a legnehezebb adni, szeretni valakit. Szeretni az ugye azt jelenti, hogy minden körülmények közt a javát keresem. Azt adom neki, amire neki leginkább szüksége van. Jelenti, és a szeretet egy döntés. A szeretet az én döntésem, hogy jót teszek vele. És nincs honnan adnom, ez az igazság, nem? Nincs miért, nincs miből szeretnem, nincs meg az alapom, nincs bennem szeretet igazán. Az megy, hogy ameddig ő hasznos számomra, addig elfogadom, addig örülök neki, de ez hamar kimerül. És itt jön be a isteni faktor, vagy isteni tényező, akitől pedig teljesen függnünk kell, akire támaszkodjunk. Mind szívben, mert azt mondja, hogy Jeremiás 17-ben van egy vers, ami azt mondja, hogy az emberben nem lakik semmi jó. Az emberi szív az teljesen romlott, és nincs benne semmi jó. És ugyanúgy a gondolkodásunkban, Példabeszédek 3 mondja, hogy ne támaszkodj a saját elmédre, hanem teljesen függ Istentől, Isten bölcsességére támaszkodj. Miért? Mert ez a világ, ez végtelen, ez a világ, ez kiszámíthatatlan, ez a világ, ez vad. Isten pedig mindentudó, mindenható, és egy szerető Isten. És azt mondja, hogy rám támaszkodj, függ tőlem. Lehet, hogy láthatok már ilyen karszalagot, az van leírva, hogy frog. Ilyen keresztények, főleg fiatalok hordják, azért, hogy fully rely on God, hogy teljesen függni Istentől. Ilyen nagyon vicces. Meg ez a másik, az a VVD, amit a Zsolti mondott, hogy mit tenne Jézus, ez a másik, what would Jesus do. De ez nekem tetszik, ez a frog. Ez a magyarul békát jelent egyébként. Ugye? Hogy mi ez? Szóval együttes, vagy fiatalok így. De ez ennek a... Ez egy tök jó dolog. És ez egy egészséges gondolkodás, és egészséges kapcsolatokat eredményez ez a függőség. Még ez a fajta függőség, amikor egy másik emberen függök, az megmérgezi a kapcsolatot. A házasságban, ugye a kapcsolatokról van szó, mostanság az egyik pásztorunk ezt a példát mondta, hogyha két házas fél egymásból akar csak kapni, az olyan, mintha két kullancs lenne ott kutya nélkül, hogy ezt is hallottátok néhányan már ezt. Akik éhesek, igen, akik már teljesen egy hónapja nem ettek, vagy nem ittak vért. És ilyennél válhat a házasság, amikor csak kapni akarok, mert egyszerűen nincs honnan elfogadnom. Az rá kell döbbenjek, ugye, amikor ott van mellettem valaki, akit folyton szeretnem kéne, aki ilyen hullámzik, vagy ilyen konzisztensen megy lefele éppen, attól függ, milyen állapotban van, hogy milyen nehéz, és mennyire gyorsan kiderül, hogy nem vagyok elég. És van egy vers a Bibliában, ez ámulatos. 2 Korintus 4.15. Egy kicsit vad. Ha komolyan akarod venni, akkor úgy elég bizarr, ezt a szót lehetne használni, de azt mondja, hogy minden értetek van, vagy mindez értetek történik. Célja pedig mindennek az, hogy egyre több ember fogadja el, és adja tovább Isten kegyelmét, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségéért. Nézzünk az első felét, azt mondja, mindez értetek van. Minden értünk van, ezt mondja az eredeti, hogy minden helyzetet Isten értünk tud használni. És ha nem ismerném őt, ha nem tudnám, hogy van egy mindenható Isten, akkor mondhatnám, hogy a sors keze, vagy az univerzum. Az univerzum néha szeret, néha nem szeret, de ha megtalálom a kulcsot hozzá, ugye láttátok ezt a filmet, a titok, hogy megtalálom azt a hangot vele, és elkérem tőle, akkor ő megadja, mert ez egy katalógus. Ez a világ, tudod, ez csak egy katalógus, és te választasz, mit akarsz, milyen életet akarsz élni, milyen autót akarsz, milyen házastársat akarsz, és ilyen egyszerű, nem? Ez a gyakorlat, tapasztalat? Igen? Nem, én ismerek egy embert, aki ezt csinál, aki ezt látta, és nagyon nem hívő, nagyon tetszett neki, és kiragaszgatta a tükrére, a kis cetliken, hogy mit szeretne, mik az ő kívánságai az univerzumtól, és aztán egyik napra a másikra elveszítették mindenüket. Nagyon gazdagok voltak. És aztán most újra kezdenek felállni, tudod, újra megvannak a kis trükkjeik, nem épp legálisan, de úgy most újra megszedték magukat egy kicsit. De úgy... Hát illegális módon, hogy egyszerű.
túlélési szisztémát.
így nem szabad. És büszke maradt, és nem működött a dolog, de és nem ért el, amit akart, mert igazából nem anyagi jólétre vágyott, mert megvolt minden, a legújabb, tudod, legtuningoltabb sportautótól kezdve a legnagyobb ház, amit el tudsz képzelni. De tudod, ő boldog családot szeretett volna, tudod, olyan férjet, aki figyel rá és nagyra értékeli, de ezt nem kapta meg, és ez az univerzum nem adja meg. De van egy mindenható Isten, aki minden helyzetet értünk munkál, minden helyzetben ott van. Van egy vers, Jézus utolsó szavai mik voltak Máté evangéliumában, emlékeztek rá? Veletek vagyok a világ végezetéig, Máté 28:20-ban. Veletek vagyok mindig. Nem vagyunk egyedül. Ha te épp nincs melletted ember, másik ember, akkor sem vagy egyedül. Ennek a tudat egy hatalmas segítség. Nem tudom, voltatok már magányosak? Régen esetleg? Vagy nem rég? Én nekem volt ilyen időszakom, én még nem voltam hívő, és aztán megismertem őt, és tényleg álmodatos volt rádöbbenni, hogy nem vagyok egyedül. Soha nem vagyok egyedül. És ez nem csak egy ilyen pozitív gondolkodás, hogy nem vagyok egyedül, nem vagyok egyedül. És ez egy, lehetne ilyen mantra, meg egy tudatállapot, egy szuggesztió, de nem, ez a valóság, ez tény. A Biblia igaz. Ha nem hiszed, gyere el az apologetika órára, vagy járj az apologetika órára. És azt mondta Jézus, hogy ő mindig velünk van. Soha, Zsidók 13:5-ben azt mondja, hogy soha el nem hagylak, és el nem távozom tőled. Soha, soha, soha. A görög eredetiben háromszó van a soha. És ha valami háromszó van a Bibliában, az a legerősebb kifejezés, az a legerősebb biztosíték, hogy az úgy van. Amikor Isten valamit nagyon hangsúlyozni akar, akkor háromszor elmondja egymás után. Amikor Jézus azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, akkor is valami nagyon-nagyon fontosat akar mondani. Ha csak kétszer mondja, de képzel, ha háromszor mondja. És miért kell neki ennyiszer elmondania? Mert nem ez a mindennapi élményünk, hogy Isten velem van. De Isten azt mondta, hogy hitáltal élj, hitáltal találod meg őt, hitáltal tudsz ezt az életet hitáltal tudjuk élni. Hitáltal tudom megtalálni Istent. A hit pedig egy meggyőződés a nem látható dolgok felől. Nem a nem létező dolgok felől, ugye, hanem a nem látható dolgok felől való meggyőződés. Isten velem van. Ott van egy helyzet, amikor elfogy a türelmem, elfogy az erőm, ugye a végkimerültségig dolgozok, és nincs még az áhított végeredmény. Termék piacodobása, ott van határidő, szeptember 15, és nincs erőm. És mit csinálok? Hogy elfogy az erőm. Ézsaiás 40:31 azt mondja, még a legkülönbek is meglankadnak és elfáradnak. Van ilyen, nem? Kész. Nem bírom tovább csinálni. Végkimerültség. És adjam fel. Lehet, hogy ezt. Lehet, hogy Isten azt akarja, hogy adjam fel. Vagy lehet, hogy csak meg akarja mutatni, hogy eddig a saját erőforrásaimra támaszkodtam ő helyette. Nem, ő nélküle csináltam az egészet, nem is gondoltam rá. És sok helyzettel Istennek ez a célja, hogy odahozza, hagyja, hogy kialakuljon, hagyja, hogy elfajuljon, de ezt ő kontrollálja. Azért, hogy ő megmutathassa magát abban a helyzetben. Azért, hogy te rádöbbenj, hogyha hívod, akkor ő ott van. Ha hívod, akkor ő hallja. Hogyha hozzászólsz, ő nem fordítja a fülét. A Willis szokta emlegetni ezt, amit egyszer mondtam neki, hogy megoldhatatlan probléma előtt állok, mondjuk akár valami fejlesztési vagy programozási, de lehet az valami emberekkel kapcsolatos probléma, és akkor csak elmondok egy imát, és ez nem valami mi atyánk vagy a mennyekben, és akkor morzsolgatom a rózsafüzért, hanem megszólítom Istent. Istenem, segíts! A legrövidebb és leghatásosabb ima. Uram, segíts! Tudomásul, itt kezdődik, hogy tudomásul veszem, hogy van Isten. Tudomásul veszem, hogy ott van. Tudod, és akik így járnak így gyülekezetben, sok szinte mindenki, nem? Így eljövök, és sokszor csak ott lehet ez a megszokottság, hogy az én életem, Istennel való kapcsolatom az ennyi, amikor itt vagyok, vagy itt vagyok reggel az eredményes élettalálkozón, és hallok gondolatokat, hallok, hogy itt Sanyi, meg néha Pásztor Kendő ugye beszél Istenről, de hogy ez egy mindennapi dolog lehet. És nincs két élet, nincs olyan, hogy itt most kapcsolatban vagyok Istennel, aztán elmegyek, aztán lesz, ami lesz, hát, hanem azt mondta, hogy ő mindig velem van, mindig, minden pillanatban. A Istennek egy tulajdonsága, hogy mindenütt jelen való. Nagyon fontos tulajdonsága. Amit néha mi is szeretnénk, ugye több helyen lenni. Mi szoktuk ezt mondani, hogy milyen jó lenne klónoztatni magunkat, és akkor, mert olyan emberekből, mint mi, csak egy van. Persze kis büszkeséggel. De akkor valaki mondja, hogy de jó, hogy csak egy van belőle. Igen, egyediek vagyunk a legmélyebb lényünket tekintve, és egyedi személyek vagyunk, és helyettesíthetők vagyunk a feladatainkat tekintve, de a személyiségedet tekintve, te nincs olyan, olyan ember, mint te. És Isten személyre szabja neked a helyzeteket, personalizálja, hogy így divatosan mondjam, hogy direkt marketinggel feléd, hogyha közvetlenül csak neked teszi oda azt a helyzetet, azt az embert, azt a körülményt, hogy neked megmutasson valamit, tanítson valamit, hogy előhozza sokszor azt, hogy rádöbbenj, hogy nem vagy elég, hogy van bennem, hogy én jónak gondoltam magam, elég jónak, de aztán rádöbbenek, hogy én nem vagyok elégséges. És ez alázatot szül. És az alázat a kapuja a taníthatóságnak. Az alázat a kapuja a minden változásnak. Tudod, aki nem alázatos, az nem tud tanulni, az nem fog változni igazán, nem fog fejlődni, nem fog növekedni. Mert itt kezdődik. És hogyha legközelebb egy ilyen nagyon kemény helyzet előtt állsz, akkor csak gondolj erre, vagy emlékezz erre. Vagy kérd Istent, hogy emlékeztessen erre. Mindig. Hogy azt a helyzetet, azt ő hozta, és ő ott van abban a helyzetben. És ő azért adta, és azért alakította úgy, hogy valamit megmutasson, valamit tanítson, lelepleződjön valami ő belőle, megtanítson neked valamit. És tudod, ez a világ, Sanyi ezt mondta a múltkori alkalom végén, hogy ez a világ, ennek már determinálva van a vége. Meghatározott az, hogy mi lesz, hogy el fog pusztulni az egész. És a cél, a fő cél itt nem az, hogy minél nagyobb mulandó dolgokat építsünk, minél nagyobb házat, minél nagyobb vállalkozást. Nem, önmagukban ezekkel nincs baj, de a végcél nem lehet ez, mert ja, majd ráhagyom az utódaimra, persze ők nem tudom, hogy fognak vele bánni, de mi lesz, hogyha holnap vége az egésznek? De csak akár csak a te életednek. Akkor mi van? Készen áll az a vállalat, hogy valaki tovább vigye, és ha nem az a vállalkozás, akkor vége, ugye? Nem lehet ez a fő dolog az életemben. Nagyon fontos szerepe van, igen, és ez kétségtelen, hogyha vállalkozó vagy, és ez nagyon nagyon buli egyébként. De tényleg jó a napot, amit élek, úgy élni, hogy lehet, hogy ma van az utolsó. Hogy így átgondolni, hogy mik az igazán fontos dolgok az életemben, mik azok a legfontosabb dolgok, amikkel foglalkoznom kell. És ha nem napi szinten, de legalább heti szinten, ezt így át kell gondolnom. Hogyha ismeritek a Stephen Covey-féle időtervezési módszert, ez úgynevezett negyedik generációs időtervezési modell, nem tudom, hallottatok róla, zseniális. Az a mottoja, hogy először a fontosat, és hogy a heti beosztásba tervezzük meg, és hogy keresztény ember, és ezzel a nézőponttal írta, és ezzel a nézőponttal gondolta végig, és oktatja az embereket erre, hogy vannak nagyon fontos dolgok az életben, és ezek a belső értékeiből, és igazából a világnak a Isten által lerakott alapelveiből következnek. És sokszor, amikor csak engedünk, ugye, úgymond a sürgősségnek, engedjük, hogy az diktálja az életünket, ami épp a legsürgősebb, akkor lehet, hogy a legfontosabb dolgokra nem jut idő. Milyen gyakran megesik ez? Milyen gyakran emberek, amikor elérnek egy életkort, vagy akár a halálos ágyukat, mondják, hogy bárcsak többet foglalkoztam volna ezzel, vagy azzal, holott ez egy életstílus, amit mi választunk, hogy élünk, hogy osztjuk be. És ott van az, hogy persze nem én határozom meg, nem én vagyok a mindenható teremtő Isten, akinek a szavára semmiből előáll a látható dolog. Mint ha láttátok a Bruce Almighty-t, a Mindenható című filmet, emlékeztek rá, hogy megkapta néhány napra Istennek a kiváltságait, erejét, hatalmát, srác, és hogy csak magával foglalkozott. És akart egy jobb autót, egy szuper sportkocsiba ült egyből, minden úgy ment neki, ahogy szerette volna, egy valamit kivéve, a többi ember nem engedelmeskedett neki, mert a szabad akarat ott nem hághatta át, és mert ezt Isten is tiszteletbe tartja, és ez egy jó kép egyébként. A filmben vannak gázos dolgok is, de csomó jó kép van Istenről, ahogy ez működik. Úgyhogy, de én nem vagyok a mindenható. Én nem, azért, ha csak rá gondolok, nem lesz ott egy Ferrari az épület előtt, mire kimegyek, vagy kinek mi a kedvenc autója, hanem azt mondja, példabeszédek, hogy Isten áldása gazdagít meg, és anyagilag is, de ha gondolsz, hogy ugye nem csak az anyagi gazdagság, sőt az igazi gazdagság az, ami nem múlik el. Az anyagi gazdagságnak az értéke folyamatosan csökken, mint a részvények, vagy a részvény opciók pontosabban. De az örökkévaló dolgoknak, az igazán értékes dolgoknak az értéke nem csökken, hanem megmarad. És azt mondja 2 Korintus 4.18-ban, hogy ezek a láthatatlan dolgok. Ezek azok a dolgok, amik szemmel nem látszanak. Ezért becsapós, hogy egyetem meg tud esetleg vezetni a szemem rossz irányba, mert nem látja a legfontosabb dolgokat, de van valami, amivel láthatom itt. És honnan láthatom, honnan tudhatom? Úgy, hogy elfogadom. Elmondja nekem a Biblia, elmondja nekem, mik a legfontosabb dolgok, és aztán a helyére kell a többi. Ugye, ez a Máté 6.33. Ha keresed először Isten országát, minden egyéb ráadásul meg fog adatni neked. És Isten áldása gazdagít meg. Nem pedig nem a vizualizáció, milyen agykontroll technika, vagy akármilyen tréning. Gyakorlati ismereteket lehet tanulni. Lehet még olyan környezetben is tanulni, akik nem a jó alapelveken tanítanak, de nagyon óvatosan kell, mert megvezethető vagyok. Oké. És tényleg az egész gondolatnak ez a lényege, hogy Isten az, aki mindenható, Isten az, aki mindentudó, és ő előkészítette a helyzetet nekem. Ő tette oda, és ő ott van benne. És egy szerető Isten. És az én formálódásomon munkálkodik. Ő engem formál. Azt akar, hogy én formálódjak azzal. Nem azt akarja, hogy örökké gyerek maradjak. Nagyon sokan vannak, akik örökre ilyen gyerekesek maradnak. És miért egy gyerek így? Most csak így persze aranyos, de hogy önző, csak magára tud-e gondolni. Minél kisebb, ugye annál inkább ez még ott van benne, nem alakult ki. De az életet úgy tudjuk egészségesen élni, ha felnövünk, hogyha kiformálódik bennünk egy igazi jellem, amely tudja értékelni a másikat, amely el is tudja ezt mondani, amely ki tudja fejezni a gondolatait, és ez pedig Istennel összhangba lehet. Csak, tudod, ez csak akkor tudok növekedni, hogyha ott van az alázat bennem, ott van az, hogy hogy én még nem, én nem vagyok tökéletes, de te, Uram, tökéletes vagy, és te tudsz engem megváltoztatni, és formálni, és formálsz is. És vannak megoldhatatlannak tűnő helyzetek, tényleg. Vannak olyan akadályok, olyan hegyek, Bibliás hegyeknek mondja, amik nem tűnnek el. Az, annak egy célja van, hogy ott van. Ha imádkozol, és nem tűnik el, ha mész előre, és zúzol, és akkor se tűnik el, akkor annak van egy célja. Isten oda tette, és azért egy hegyet tett, hogy valami olyan nagyot tegyen, amivel te nem tudsz mit kezdeni. De azért, hogy nem azért, hogy kitoljon veled. Nem, ez is a Sanyinak egy példája, hogy nem ilyen kis izék vagyunk, ilyen hangyák, akik rohangálunk, és Isten így csapkod, vagy hát, és kész, vége. Hanem ő egy szintre emel minket önmagával. Azáltal, hogy meghalt értünk, ugye, a kereszten 2000 éve, azáltal önmagával egy szintre emelt, azt mondta, hogy én ugyanolyan fontosnak tartalak benneteket, mint a Szent Háromság bármelyik tagját, és hajlandó vagyok megfizetni az árat, hogy ti ott lehessetek ebben a közösségben, ebben a kapcsolatban. Erre használja a helyzeteket. És van néhány példa a Bibliában erre. Például ott van a János 11-ben, csak hogy így. Egyébként tök jó példák vannak a Bibliában, és van egy ilyen irányzat a marketingben, hogy akkor leghatásosabb egy üzenet, hogyha egy történeten keresztül mondja el. Hogyha elkezd egy történetet, és például vannak reklámok, amik így több részből állnak, és így felépülnek, de ott van egy ilyen, egy várakozást felépítő üzenet, sorozat, akár e-mailben. És akkor a leghatásabb, akkor marad meg a legjobban az emberben, hogyha van valami történet körülötte. És a Biblia tele van történetekkel. Isten nem egy ilyen szabálygyűjteményt adott, mint a helyesírási szótár. Képzeljétek el, olyan lenne a Biblia, mint egy ilyen lexikon, hogy így, hát tudod, így megkeresek benne egy szót, és akkor ad egy definíciót. Nem, hanem igazi emberekről beszél, igazi történetekről beszél, amik megtörténtek, és ezek nem legendák. Ugye a történetírás és az archeológia és a kutatások bebizonyították, hogy ezek mind igazak, amik ebbe le vannak írva. És történeteken keresztül mondja el Isten azt, amit tanítani szeretne. És itt van János 11-ben Lázárnak a példája. Lázár egy olyan ember volt, akit Jézus nagyon szeretett. Jézusnak az egyik legjobb barátja volt. És az történt, hogy meghalt. Az ember, akit ő nagyon szeretett, meghalt. Így is jött oda hozzá az egyik tanítványa, a női tanítványa, mert volt női tanítványa, Mária, hogy Uram, a te szeretett barátod beteg először. És aztán pár napra rá, mikor Jézus nem ment, és annyiban azért mondták neki, hogy gyógyítsa meg. Hát szereted, ott van beteg, hát és a legjobb barátodat nem gyógyítod meg, Jézus, hát milyen dolog már. És aztán pár napot várt, és aztán meghalt Lázár. És aztán elment oda, ahol meghalt. És ott volt Lázárnak két testvére, Mária és Márta, akik szintén Jézusnak a követői voltak. És aztán oda szegezik a kérdést Jézusnak, hogy Jézus, te nem szereted Lázárt? Miért hagytad, hogy meghaljon? Ha szeretnéd, szeretted volna, nem hagytad volna. És nem emlékeztet ez néha magunkra, hogy ha Isten szeretne, akkor nem hagyná, hogy ez vagy ez megtörténjen velem. Vagy mondjuk azt, hogy nem hagyná, hogy a világgal ez történjen. Nem hagyná, hogy ennyi ember éhezzen, hogy ennyi ember meghaljon, hogy ennyi hurikán legyen. Ugye most minden héten van egy hurikán Amerikában, és 100 ezrével vonulnak az emberek mindenfele. De ez meg van persze jósolva, hogy ez csak így egyre rosszabb lesz. De ha ez a világ ebben az állapotában látszólag tökéletes lenne, és mindenki jó lenne, akkor abban az illúzióban maradnánk, hogy nincs szükség, hogy ez így jó, és nincs szükségünk Istenre. Mi jók vagyunk, nekünk nincs szükségünk megváltóra, pláne nem egy ilyen szenvedő messiásra. Hát mi jók vagyunk. Mi tudunk jók lenni, mi tudunk jobbak lenni, mi adunk az éhezőknek, mi... És egy szintig ez megy, de aztán, aztán az emberi jóságnak vége, aztán az önzőség átveszi az uralmat. És nem értjük. A mi szintünkön nem értjük meg a világot. Ezen a szinten nem értjük meg. Szokták ezt mondani, azt hiszem, ilyen projektmenedzsmentben is, de vállalatmenedzsmentben is, hogy a problémát nem lehet azon a szinten megoldani, amelyen létrejött, hanem egy magasabb szintről kell a megoldást kezdeményezni és keresni. Nem lehet, ezt a világot nem lehet megjobbítani ezen a szinten. Lehet rá egy nagyon nagy hatásunk. Ugye ez történt 1800-as években Angliában, hogy volt néhány prédikátor, Spurgeon, Moody, meg még néhányan, azt hiszem Müller Péter is arra volt, ugye? Hogy Amerikában volt?
Nem.
Angliában volt, igen. És olyan nagy változás történt abban az országban, hogy a bűnözés lecsökkent, a kocsmák bezártak. Lehet ilyen hatása Isten üzenetének, lehet ilyen hatása annak, hogy emberek elhiszik, és tényleg átalakulnak, de a végső célját, az egész világot tekintve ez nem fog megtörténni. Nem, ezt nem mondja a Biblia, hanem azt mondja, hogy a világ az gonoszságban vesztegel. És oké, akkor vissza János 11-re. Nekiszegezi itt a kérdést Márta 21. versben Jézusnak, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És azt mondja utána, hogy Jézus neki, hogy a testvéret fel fog támadni. Azt mondja Márta, hogy persze, tudom, hogy feltámad az utolsó napon a feltámadáskor. És tehát a farizeusok hittek a feltámadásban, a szadduceusok nem volt ilyen zsidó pártok, úgymond. És benne volt úgymond a vallásban, hogy lesz egy végső feltámadás. A halál után majd egyszer feltámad az ember. De Jézus nem erről beszélt. Jézus arról beszél, hogy ő most a halott embert fel tudja támasztani. Ez, ami ilyen hihetetlennek tűnik. És ezt akarta megmutatni, de ezt nem tudta volna Isten megmutatni neki, hogyha nem halt volna meg valójában Lázár. Hogy mutassam meg a feltámadást, hogy fel tud támasztani egy halottat, ha nincs halott? Ugye? Csak gondolj bele a te jelenlegi legkeményebb problémádba, hogy lehet, hogy azért van ott, hogy Isten megmutasson valamit, amit amúgy nem tudna megmutatni. Az egyik legnagyobb dolog, amit meg akar mutatni, az a kegyelem. A kegyelem az, hogy bármi érdemtelenek vagyunk, nem érdemlünk semmit, de ő mégis megteszi nekünk a legjobbat. Ő mégis a legjobbat adja nekünk. Ez a kegyelem. És azt mondja, ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem még inkább kiárad. Hogyha magammal van problémám, és van valami bűnös dolog, úgy értem, valami, amitől nem tudok szabadulni, valami, ami megkötöz, ami fogva tart, és nem tudok szabadulni tőle, akkor csak tudjam, hogy Istennek van egy szabadítása rá, Istennek van egy erővágója, vagy flexe, amivel ki tud engem szabadítani abból. És célja van, hogy benne vagyok, megmutassa esetleg a gyengeségemet, és célja van azzal, hogy amikor megszabadulok, felismerjem, hogy ezt ő tette. Lehet, hogy olyan lehetetlenségi fajul a dolog, hogy tényleg azt mondom, hogy itt már nincs kiút. És amikor jön, akkor jön a rádöbbenés, hogy Isten, ezt te csináltad, ezt te voltál. Olyan lehetetlen volt a helyzet, hogy elég, nagyon büszkének kell lennem, hogy azt mondjam, hogy ezt én oldottam meg. És sokszor van ilyen. De a világnak a legnagyobb illúziója, az ördögnek a legnagyobb eszköze az ez a becsapottság, hogy neked van hatalmad. Ugye ezt mondta a Édenkertben Ádámnak meg Évának, hogy hé, ti Isten visszatart tőletek valamit, ti olyanok lehetnétek, mint Isten. Mit szöszmötöltök itt az Édenkertbe? Egyetek az almával, és akkor tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz, és élhetitek az életeteket, és olyanok lesztek, mint Isten. Ne legyetek meg gyerekesek, és tudod, a mai napig ugyanezt mondja, ez szajkózza, más formában, más köntösben, de a világ üzenete az ez, hogy Isten visszatart tőled valamit. Hogy legyél független, igen. Egyéb független Istentől. És Jézus azt mondta, és itt elmondja Mártának, hogy én vagyok a 25. versben, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, ha meghalt, akkor is élni fog. Vagy azt mondja Károli, ha meghal is él. Aki pedig él és hisz bennem, soha meg nem hal. És ott mond egy mondatot a végén. Hiszed-e ezt? Tudod, Márta, tudod, Matilda, Balázs, Feri, Cili, Éva, mind bárki, hiszed ezt? Hiszed-e azt, hogy aki hisz Jézusban, az, ha meghalt is, él? Hiszed-e azt, hogy ő a feltámadás és az élet, hogy ő neki van, hogy a halál az az erő, amivel az a legnagyobb dolog, amivel nem tudunk mit kezdeni. Ugye, ami halott, azt már nem tudjuk beindítani. Volt egy ilyen robotos film, nem a Wall-E, hanem olyasmi, csak ilyen rendes film, hogy a robot így öntudatra ébredt, és nem a Terminátor, hanem valami más, és összetől nyomott egy bogarat. És a bogár meghalt, és azt mondja, hát így elemezte, hát megvan minden alkotó része, de hát mi hiányzik, miért nem működik? Minden alkatrésze helyén van benne olaj is, nem működik. Nem, mert a halál az egy olyan úr, amivel nem tudunk mit kezdeni. De Jézus legyőzte a halált. Szóval ezt akar itt mondani, hogy én a legnagyobb félelmed, ugye a haláltól való félelem, az örök veszteségtől való félelem felett is úr vagyok. Én a halálnál is nagyobb vagyok. Hiszed-e ezt? Ez a kérdés. Hiszed-e ezt? Amikor ott van előtted a lehetetlen, amikor jön szembe veled a gyors vonat, az alagútba, hiszed-e ezt? Hogy van kiút, hogy van szabadulás, hogy van megoldás, hogy Istennek ő hozta azt a gyors vonatot oda. Ő rakta a hegyet eléd, amit nem lehet megmászni. És nem ilyen kis Dunántúli dombság, hanem egy 200 méteres sziklafal van előtted. És nincs nálad mászó felszerelés. Még egy csákány se, vagy kalapát se. És néha szeretnénk építeni egy ilyen alagútfúró berendezést. Kölcsönvenni a metroépítőktől, hogy megoldjuk a helyzetet. De általában nincs ilyen. Ott az a hegy, és Isten rakta oda a hegyet. És azt is mondta a tanítványoknak, ugye, hogyha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, beugrana a tengerbe az egész hegy. De ezt arra mondta, amikor a tanítványok mondták, hogy növeld a hitünket, és Jézus meg rávilágított, hogy nem az a baj, hogy pici a hitetek, hanem hogy egyáltalán nincs hitetek, ugye? Ez nagyon vicces. Jézusnak nagyon jó a humora. Vagy mondjuk ugyanezt az eperfával, hogyha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, az eperfa gyökerestől kiszakadni és beugrana a tengerbe. Egy rajzfilm, egy kiszalad, és akkor beugrik. És miért mondja, hogy hiszed-e ezt? Mert a hit az a bizalom teljes elfogadása annak, amit Isten mondott, megnyitja a kaput, hogy az ő hatalma végbe menjen, hogy az, amit ő akar elsősorban rajtad alakítani, az megtörténjen. Isten nem a körülményeket akarja elsősorban alakítani, hanem téged. A körülmények csak eszközök. Ilyen értelemben a másik ember is csak egy eszköz. Persze Isten szempontjából nem, és nyilván van ennek egy magasabb szintje, hogy a másik ember is Isten képére alkotva, és nagyon fontos, és emiatt tiszteletet érdemel. De ha most csak egy helyzetre korlátozzuk, akkor igazából gondoltad ezt, hogy az, hogy ő kiakadt rám, és esetleg mondjuk furkálódik ellenem, annak valami célja van. Úgy nem tudom, miért csinálja, nem tudom, hogy persze, tudod, ezt ő döntött, így van a szabad akarata, de használhatja ezt Isten arra, hogy valami jót hozzon ki belőle? Használhatja ezt a helyzetet arra, hogy valahogy az mutatkozzon meg, hogy Isten milyen nagy, hogy milyen dicsőséges, hogy milyen, mennyire tud szeretni? Lehet, hogy azt akarja, hogy szeressem az ellenségemet? Ezt mondta is egyébként. Lehet, hogy azt akarja, hogy például, hogy türelmes legyek? Lehet, hogy azt akarja, hogy szelíd legyek? Vagy, tudod, bátor legyek? Ne jegyek meg. Isten ezt is szeretné, hogy ne jegyünk meg a hazugságoktól, hogy ne jegyünk meg a vádaskodásoktól, hogy ne jegyünk meg akkor, hogyha akadályozza valami, hogy őt kövessük, hanem ugye voltak a történelemnek olyan időszakai, amikor az emberek az életükkel fizettek azért, hogy Istent választották. Ugye az első században például a keresztények így jártak, vagy a középkorban volt egy csomó ilyen inkvizíció, ami sokszor, csak azért, nagyon sokszor azok igazi hívő keresztények ellen mentek. Miért? Mert ők veszélyesek voltak. Azért, mert ők ismerték a Bibliát, és aki ismeri a Bibliát, annak megvan a lehetősége, hogy elhiggye, amit mond, és aki elhiszi, amit mond, az pedig abban egy olyan átformálódás veszi kezdetét, amely legyőz minden hatalmat a világon. És ugye a végén egy vers így ehhez az 1 János 5-nek az elején van, azt mondja, hogy 5-4-ben, hogy ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Krisztus Isten fia. Hát magyarul, hogy Isten, a fiú Isten, ezt jelenti, hogy ő a Szent Háromságnak a tagja, azaz teljes jogú Isten, aki a megváltó, aki ezt hiszi, aki ezt vallja, aki tud ez alapján gondolkodni, az legyőzte a világot. Az azt jelenti, hogy nincs felette hatalma. Nem kell, hogy meghatározza, nem kell, hogy uralja, hanem a legáldázabb ellenségemnek is adhatok szeretetet. Vagy csak Budapest útjain, ahol hiszem, hogy ez is csak egy körülmény, hogy Budapesten most ilyen lehetetlen közlekedési állapotok vannak. Hogy nézz újra, én is próbálom, és így alázatban. Isten tanít erre, és tudod, mi a legnagyobb döbbenet, hogy néha itt sikerül. De nem azért, hogy én próbálok így szeretni akarom, hanem itt kezdődik, hogy elhiszem, hogy Isten jót akar nekem, Isten jót akar nekem. És egyszer csak az jön ki, hogy nem jön ki. Egy szitkozódás, vagy úgy értem, nem hogy mondják ezt, ilyen beszólás, vagy mikor így jó megmondom neki, hogy kellett volna csinálnia, vagy én hogy csinálnám ezt, hogy én milyen szépen. Aztán persze én is elkövetem ugyanazt. Ez gyakran előfordul, ugye, hogy mondunk valakire valamit, hogy ilyen vagy olyan, aztán ugyanazt csinálom én is. De ez is csak egy helyzet, ez is csak egy körülmény, ami egy lehetőség, hogy növekedj, lehetőség arra, hogy változz, lehetőség arra, hogy Isten jellemét tükrözd. Isten mit csinált az ellenségeivel? Szerette őket. Azt mondta nekik, azt tudta mondani a kereszten, hogy bocsáss meg, nekik nem tudják, mit tesznek. Akkor bevád eléd valaki, vagy bunkó, mondd ezt, hogy bocsáss meg neki, Uram, mert nem tudja, mit csinál. Persze, hogy szabad akaratából tette, de akkor is, bocsáss meg neki, nem tudja, mit csinál. Én is, ez azt jelenti, hogy én is megbocsájtok neki. Ne haragudj attól, hogy felmegy az adrenalin szintem és a vérnyomásom, attól nem lesz jobb nekem. Az adrenalin segít, ugye, hogy jobban figyeljek, vagy lelassulnak a dolgok, és mindent jobban, tudod, így kiéleződik, de ugyanakkor, tudod, ez nem segít abban, hogy teljesebb életem legyen, úgyhogy nem kell ezzel, nem kell magamra vennem. De csak a közlekedés a leglájtosabb. Keménynek tűnik, de azért az emberi kapcsolatok szintjén, amikor mindennapos egy ilyen probléma, akkor az kemény tud lenni. De akkor is mondhatom ezt, nem? Hogy Uram, ezt a helyzetet te adtad, te hagytad, hogy ez megtörténjen. Valami célod van vele? És itt vagy a helyzetben, és itt vagy, hogy megmutasd magad. És én elhiszem ezt. És hiszem, hogy ez egy kulcs. Kulcs ahhoz, hogy az életünk az gazdag legyen, és ne egy üres élet legyen. Oké, és 9 óra. Úgyhogy mondjuk el egy áment. Amen. Az azt jelenti, hogy így van. ha egyet értetek vele, ha nem, akkor nem mondjátok. Ha menetekkel menjetek, hogyha esetleg van gondolatotok, kérdésetek, még picit maradhatunk, de hogy imádkozzunk még, jó? Egyet. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked a te türelmedet felénk, köszönjük a te nagy lelkűségedet felénk, és a te kegyelmedet felénk, hogy azt adod, amit nem érdemlünk meg, hogy te jót teszel velünk akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk, nem lennénk méltók rá. De hogy ez a lényeg, Uram, hogy tudjuk, hogy nélküled nem vagyunk méltók. Te tettél méltóvá minket. Te tettél képessé minket, és te formálsz minket. És hogyha valaki hallja itt, vagy amikor hallgatja ezt az üzenetet, majd az interneten, és megfogalmazódott benne, hogy még nem ismeri Jézus, de szeretnéd megismerni, akkor csak ennyi az egész. Ő azt kéri, hogy higgy benne, hogy hidd el, hogy ő meghalt érted, hogy feltámadt érted, hogy kifizette a bűneidet, és örök életet ad neked, és vele leszel örökre. És csak kérdezz tőle, és hidd ezt neki, és mondd ezt neki, hogy köszönöm, Uram, hogy ezt megtetted, és örök életem lehet, és el szeretném ezt fogadni. És tudd, hogy ő veled lesz mindig, soha el nem hagy, és el nem távozik tőled. Köszönjük neked, Urunk, köszönjük a te nagy lelkűségedet, és bocsáss el minket, és adj egy áldott napot, egy gazdag napot, egy eredményes napot, és csak segíts, hogy alkalmazzuk, hogy érthessük azt, amit te mondtál nekünk, és vezess minket. Te drága nevedben imádkoztunk, Jézus. Ámen.